Tisztelettel köszöntök mindenkit, Lázár István vagyok, és az előadásom címe, hogy Sugárzó környezetünk. Azt gondolom, hogy a cím láttán, hallattán mindenki arra gondolhatott, amire én is, amikor megtudtam, hogy ez lesz a címe az előadásomnak, hogy valami módon arról kell majd beszélnem, hogy a környezetünkben minden sugárzik. Hát felismerült a kérdés, hogy mi az a minden, ami sugárzik a környezetünkben. Mint rendes lelkiismeretes előadó, természetesen először az irodalomhoz nyúltam. Megtudhattam, hogy a sugárzás dolga a királynak, Vörös Marti Mihálytól, de hogy az erények is sugároznak, a hűség is sugárzik, sőt a szerelem csillagtüze is sugárzik. Éreztem, hogy jó helyen tapogatózok, valóban úgy tűnik minden sugárzik, de hát hogyha csak az általunk köznyelvként használt formulákat nézzük, akkor bizony elég körülnéznem, és látom, hogy mindenki szeméből sugárzik az értelem. Valamint, hát bocsánat a férfiaktól, de inkább a sugárzóan szép hölgyek tűnnek azért az embernek előbb fel. Szívesen beszélnék erről is tovább, meg ehhez a szlájdhoz, különösen az utolsó sorhoz nagyon jó képillusztrációkat találtam az interneten, de némi önmérsékletet gyakoroltam, és inkább a fizikai sugárzásokról szeretnék a továbbiakban beszélni. A sugárzás tulajdonképpen az energia átadásnak egy olyan módja, miközben a belső energia egy része kisugárzódik, és ilyen módon átadódik a környezetnek. A sugárzásokat nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani. Az első és az egész előadásomon végig követhető csoportosítási mód az, hogy vannak bizonyos sugárzások, amit mi tudunk érzékelni, van rá valamilyen érzékszervünk, és vannak olyan sugárzások szép számmal, amelyeket nem tudunk érzékelni. Egy másik csoportosítási lehetőség már egy kicsit tudományosabb, úgynevezett nem ionizáló, illetve ionizáló sugárzásokra lehet osztani a sugárzásokat. Bár a szó eléggé magáért beszél, ionizáló sugárzásoknak nevezzük azokat, amelyek képesek a környezetben lévő atomokat, molekulákat részekre bontani, ionizálni. Nyilván ezek a nagyobb energiájú, később veszélyesebbnek is apostrofálható sugárzások. A sugárzások másik típusa szerinti elkülönítésben elektromágneses sugárzásokról, amelyek elektromágneses hullámokként terjednek tovább, de részecske sugárzásokról is lehet beszélni, ahol valódi tömeggel, nyugalmi tömeggel rendelkező részecskék szállítják az energiát. Nem véletlenül rendeztem ebbe a két oszlopba ezeket a különböző csoportosításokat. Az első oszlopban az ember által érzékelhető sugárzások azok döntően nem ionizáló sugárzások és elektromágneses sugárzások. Az ember által nem érzékelhetők között viszont ott vannak az ionizáló sugárzások és a részecske sugárzások is. Van még egy, ezt egy kicsit elkülönítettem az előző csoporttól, úgy is lehet osztályozni a sugárzásokat, hogy milyen az eredetük, természetes eredetűek vagy mesterséges eredetűek, erre is vissza fogok még térni a továbbiakban. Az első csoportosítási szempont ugye az ember által érzékelhető vagy nem érzékelhető sugárzások szerinti csoportosítás volt. Hát, ha most hagynék egy kis időt, bizonyára mindenki fel tudná sorolni azt, hogy milyen sugárzásokat érzékel, de azért egy képpel segítem ezt a gondolkodást. Nyilvánvaló a napról hozott kép az eszébe juttatja mindenkinek, hogy a fény, a látható fény az egyik sugárzás, amire egy rendkívül precíz érzékelővel a szemünkkel vagyunk ellátva. De hát a nap kapcsán azért nem csak a fénye, hanem a melege is az eszünkbe juthat. Bizony a hősugárzás szintén egy általunk jól érzékelhető sugárzási forma. Azért azt is remélem, hogy mindenki hallja, amit mondok, mert ugyanerről a továbbiakban nem fogok beszélni, és eddig se szerepelt a csoportosítás között, de hát maga a hang is bizony a sugárzások egyik különös fajtája, hát ez egy mechanikai hullám, az előadásom további részében ezt nem fogom érinteni. A Típusa szerint ugye az egyik csoport az elektromágneses sugárzások csoportja volt, most egy nagyon bonyolult és összetett ábra villant fel, nem fogok mindenről részletesen beszélni, ami itt látható. Legfölül ez a számegyenes, ez a skála, ez a hullámhosszúságok szerint csoportosítja, illetve állítja sorba az elektromágneses hullámokat. Ez meglepő módon egy balról jobbra csökkenő nagyságú számsort mutat. Ennek csak az az oka, mert mi azért megszoktuk, hogy mi balról jobbra növelni szeretünk valamit, hogyha a hullámhossz balról jobbra csökken, akkor bizony ugyanannak a sugárzásnak a frekvenciája, és még inkább ami minket érdekelni fog ma, az energiája, az meg balról jobbra nőhet, ezek a legalsó két számegyenesen látható számok fognak erről tanúskodni. Legfelül ábrák mutatják, hogy a hullám hosszúság az körülbelül milyen mérettartományokat jelent, de én igazából végig szaladnék gyorsan ezeken az elektromágneses sugárzásokon, bár tudom, hogy a legtöbben, akik itt ülnek, ezeket nagyon jól ismerik. A legalsó nagy széles tartomány a rádióhullámok tartománya, ez még szélesebb is, mint aminek látszik, mert ez a skála logaritmikus, valójában döntően ez az elektromágneses hullámoknak ugye a nagy döntő részét ez foglalja el. Már ebbe beletartozik a mikrohullámok tartomány is, amit mi mostanában igen nagy szeretettel használunk, elég csak a mobiltelefonra vagy a wireless internetre utalni, illetve hát a radarra. Ennél is kisebb hullámhosszú, ám de nagyobb energiájú sugárzás a kevéssé ismert terahertz tartományban, az úgynevezett T-sugarak tartománya. Ez az a sugárzási típus, amivel azért a ruha alá lehet nézni. Ezt ugye főleg bizonyos repülőtereken biztonsági okokból használják. Majd a T-sugarak tartománya után még nagyobb energiájú, még kisebb hullámhosszú sugárzás az infravörös sugárzás. Ennek a tartományát mi hősugárzásként elég jól ismerjük és érezhetjük. Majd utána jön ez a parányi ablak, amelyet a szemünkkel érzékelünk, ez a látható fények tartománya, ugye a vöröstől az ibolyáig színskálán, majd az ibolya után ugye az ultraibolya sugárzás, amelyre már nincs érzékszervünk, de a károsító hatásáról annál többet hallhatunk az ózonjuk meggyengülése óta. És az ultraibolya sugárzásnál is nagyobb energiával a röntgensugarak, majd a gamma, a radioaktív gamma sugárzás az, ami zárja ezt a sort. Azért, ha már itt ezen a képen el tudom különíteni, akkor azt is elmondom, hogy az elektromágneses sugárzásoknál gyakorlatilag az ionizáló sugárzások a ultraibolya sugárzástól mondhatjuk őket ionizálónak. Ez azt is jól mutatja, hogy bizony az ember által érzékelt sáv az még a nem ionizáló sugárzások tartományába tartozik. Felmerül a kérdés, hogy vajon az evolúció folytán miért úgy alakult ki az emberi faj, és hát ha valaki biológiában járatosabb, akkor tudja, hogy nem csak az emberi faj, hanem az élőlények nagy többsége körülbelül ezen a parányi ablakon érzékel a szemével, ebben lát. Vajon miért ezeket a sugárzásokat érzékeljük? Ugye a látható fénytartomány, ami itt most körülbelül 400 és 800 nanométeres tartományként van felemlegetve, miért ez az, amire az élőlények specializálódtak? Hát az első indok, amit fel tudtam hozni emellett, hogy a nap, amely minket bevilágít, az körülbelül 6000 Kelvin felszíni hőmérsékletű, és a sugárzási intenzitás eloszlásában pont 480 nanométeres hullámhossznál található a maximum. Hogy ezt érthetőbbé tegyem, ez azt jelenti, hogy a nap ezen a tartományon a legvilágosabb. Persze ez még önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy nekünk itt legyen a legpraktikusabb látni és tájékozódni, mert hiszen a napsugaraknak valamilyen módon a Föld felszínig el kell jutni, és eközben a napsugárzásból nagyon sok minden kiszóródik, kiszűrődik, és ez az ábra hivatott azt mutatni, hogy a világűrből jövő különböző, hát itt most pont fordított sorrendben vannak felsorolva azok az elektromágneses hullámok, amit az előbb a nagy ábrán láthattunk, tehát a gamma a legnagyobb energiájú, és a rádióhullámok vannak most hullámhossz szerinti nagyságban jobb oldalon. látszik, hogy itt a Föld felszínére igazából két tartományban jutnak el nagyobb mennyiségben a napból, világűrből érkező elektromágneses sugárzások. Az optikai tartományban, illetve a rádió tartományban, hát mind a kettőt nagyon jól használja már az emberiség. Ugye ez még egyszer az a tartomány, ahol látunk, itt pedig, ahogy mostanában az eget szoktuk fürkészni, ugye a rádiótávcsövek segítségével. Talán ez a két indok már megmagyarázza azt, hogy az élőlények és így az ember miért pont ebben a bizonyos optikai tartományban fejlesztette ki azt az érzékelő szervét, amit ugye szemként ismerünk. Azonban nem csak a látható fényről, hanem a hősugárzásról is beszéltem, hogy azt is érzékeljük. A hősugárzás hullámhosszát tekintve ugye a látható fénynél nagyobb hullámhosszúságú hullámokat jelent, elektromágneses sugárzás ez is természetesen. Megint egy kis irodalom, ez lesz az utolsó, ha valaki már unja. Bessenyei György megénekelte, hogy egymás sugárzását is érzékeljük. Hát itt valamire gondolhatott, biztos azért a költői szabadság ennél tovább terjed, de én ezt úgy értékelem, vagy úgy értelmezem, hogy a hősugárzás az, amit egymástól érzékelünk. Hát itt nem akarnék senkit arra biztatni, hogy a mellette ülő hősugárzását próbálja valamilyen módon detektálni, mert ki tudja, mibe fulladna ez az előadás. Inkább egy egyszerű kéréssel állnék elő, hogy a két nyitott tenyerét, ha közel viszi egymáshoz, ám de nem érinti teljesen össze, akkor már az egyik tenyerével érezni fogja a másik tenyere által kisugárzott hőt, és viszont azt gondolom, hogy ezt a kísérletet bárki bármikor könnyen elvégezheti. Az előbb beszéltem arról, hogy miért fontos a látható fény érzékelése számunkra. Most egy kicsit megpróbálom megvilágítani, hogy vajon miért fejlődött ki érzékszervünk, ráadásul elég precíz érzékszervünk a hőérzékelésre. Két példát szeretnék mutatni, mind a kettőhöz egy arányi fizika azért szükséges, méghozzá az, hogy nem Celsius skálán fogom mondani a hőmérsékleti számokat, hanem a Kelvin skálán, de biztos vagyok benne, hogy ez sem okoz gondot senkinek. A testhőmérsékletünk az körülbelül 300 Kelvin hőmérsékletnek felel meg. Ehhez képest, ha a környezetünkben plusz 70 fokos eltérés, ugye ez a 100 Celsiusnak megfelelő forráspontot érzékelnénk, ugye a kép igyekszik ezt szemléltetni is, ha ide bedugnánk a kezünket a forrásba lévő vízbe, az bizony meglehetősen rossz és kellemetlen következményekkel járna, pedig ez csak 23%-os eltérés a saját megszokott testhőmérsékletünkhöz képest. Ugyanez igaz, sőt még hatványozottabban az ellenkező irányba, ha a fagypontot vesszük szemügyre, akkor az csak 10 fokos csökkenés, 10%-os csökkenést jelent, és hát gondolom ez az úriember se szívesen üldögél itt a jégkockák között, előbb-utóbb ki kell keverednie onnan, hogyha életben akar maradni, és nem akar megfagyni. Ezzel a rövid diával szerettem volna azt érzékeltetni, hogy itt sem véletlen, hogy a hőérzékelésünk kifejlődött, hiszen ekkora hőingadozások a földi környezetben is nagyon gyakran érik az embert, és bizony erre fel kell készülnie, ha másképp nem, először is úgy, hogy érzékeli, és utána ugye megteszi a kellő óvintézkedéseket, elhagyja a forró helyeket az ember, illetve a hideg helyekben pedig igyekszik felöltözni és valami módon védekezni. A másik csoport, ugye az elektromágneses hullámok után a részecske sugárzások, amelyekről egy pár szót szólnék. A részecske sugárzások egyik típusa az űrből érkezik hozzánk, ezeket kozmikus sugárzásnak nevezik. Ennek döntő része protonokból, illetve kisebb részben héliumatommagokból áll. Ezek a légkörben azonban általában reakcióba, kölcsönhatásba lépnek a légkör részecskéivel, és úgynevezett másodlagos szekunder részecskék keletkeznek, amelyek elérik majd a Föld felszínt, de természetesen itt lesznek a radioaktív sugárzások is, amelyek radioaktív bomlásokat követhetnek, a héliumatommag, az elektron, pozitron, illetve a neutron is mind-mind alkothat sugárzást és részecske sugárzást. Elérkeztünk a radioaktivitáshoz, ugye kezd melegedni a téma, közeledünk ahhoz, amiről itt valójában nekem többet is kellene beszélni. Szeretném gyorsan bemutatni, hogy senkit ne untassak, aki ezeket ismeri, hogy milyen bomlásfajtákat különböztetünk meg, mert hiszen ehhez kapcsolódóan sugárzásfajtákat is szeretnék majd külön elemezni. Az első, ha a sorrendben megyek, akkor az alfabomlás, amikor az atommag belsejéből egy két proton, két neutronból álló hélium atommag távozik. A második a béta bomlásnak nevezett bomlás, amikor egy proton-neutron átalakulás történik az atommagba, és ennek hatására az atommagból egy elektron, illetve egy pozitron lövődik ki, de természetesen ezeket a bomlásokat gyakran követi elektromágneses sugárzás, amikor az elektron héjban történik valami fajta átrendeződés, és ez röntgenfoton kibocsátásával jár, és szóljunk akkor a negyedik, vagy a, bocsánat, a harmadik sorrendben radioaktív bomlásról, a gamma bomlásról, ami egy nagy energiájú fotonnak a kilövését jelenti az atommagból. Ezeknek a sugárzásoknak, ha egy kicsit jobban, bocsánat, még van a neutron kibocsátása az atommagból, de erről a későbbiekből nem fogok most annyira beszélni, csak az alfa, béta, gammáról. Ezeknek az áthatoló képességéhez csináltam egy nagyon egyszerű táblázatot, amely megmutatja azt, amit azért sejthettünk a méretekből is, hogy ennek a nagy alfa részecskének a hatótávolsága még levegőben is csak néhány centiméter. Ez körülbelül azt jelenti, hogyha mondjuk itt fenyegetően ide raknék az asztalra rengeteg alfa sugárzó forrást, akkor attól olyan nagyon nem kellene megijednünk, hiszen ha elegendően távol vagyunk tőle, akkor ez nem ér el minket. Azonban a roncsolás sűrűsége, és ez látható az utolsó oszlopban, nyilván ezen a rövid távolságon ennek a nagy részecskének, amikor lefékeződik, akkor sok és jelentős roncsolást tud létrehozni. A béta részecske, ami ugye egy elektron, az már lényegesen nagyobb távolságot tud megtenni levegőben, ehhez mérten közepes a roncsolási sűrűsége, nagyobb távon adja le az energiáját. A gamma, amely sok métert is meg tud tenni levegőben, ilyen értelemben kevesebbet roncsol útközben, kevesebb károsító hatása tapasztalható. Azért érdekes ez az ábra, mert ha most megkérdezném ezek után, hogy vajon melyik a legfenyegetőbb, legsúlyosabb kockázatot rejlő sugárzás, akkor többféle szempontot lehetne vizsgálni. Az egyik az, amit én is elkezdtem, hogyha a testünkön kívülről ér minket ez a sugárzás, akkor bizonyára az alfától nem érdemes tartanunk, hiszen az meg se közelíti az élő sejtjeinket, akkor bizonyára a gammát kellene válaszolnunk, mert az képes behatolni a testünkbe. Ha viszont valami oknál fogva radioaktív anyag kerül a szervezetünkbe belülre, ahol egyrészt közvetlenül érintkezhet velünk, másrészt nincs a bőrünk, amely egy rendkívül jó védekező szervünk, akkor bizony pont fordított a helyzet, mert belülről támadva az alfa sugárzás hatása lesz a legjelentősebb. Mennék is tovább, és ha már a sugárzásokról beszéltünk, akkor egy kicsit vessünk egy pillantást erre a elég jól ismert ábrára, hogy milyen forrásokból, milyen összetevőkből kapjuk mi azokat a sugárzásokat, amelyek végül is elérnek hozzánk. Kezdem az orvosi alkalmazással, ez körülbelül az egésznek a 20%-át teszi ki, itt ugye a röntgen és egyéb diagnosztikai eljárásokat emelném ki leginkább. Már beszéltem a kozmikus sugárzásról, a világűrből jövő sugárzásnak bizony egy jelentős része azért lehatol a Föld felszínére, és ez például függ attól, hogy milyen magasan élünk, illetve hogy például teszünk-e egy tengeren túli repülőutat, amikor lényegesen nagyobb ilyen sugárzás érhet minket, mint mondjuk a Föld felszínen. A Föld kéreg, és erről nem szóltam, nyilván körülöttünk rengeteg természetes eredetű radioaktív anyag van, és bizony ezek a Föld anyagában is benne vannak, állandóan bomlanak és sugároznak, ez teszi ki majdnem a 20%-át a minket érő sugárzásoknak, elég ha az uránra, tóriumra, káliumra vagy a szén izotópjaira gondolunk. Illetve a testünkben és a táplálékainkban is bizony vannak ugyanúgy radioaktív anyagok, hiszen ezeket sehol nem tudjuk kiküszöbölni, hogy jelen legyenek a Föld anyagában, benne vannak, akkor természetesen mindenhol magunkkal visszük őket, így a testünk is tartalmaz radioaktív anyagokat. Elfelejtettem, van nekem egy doboz gyufám, amire rá van írva, hogy radioaktív anyagot nem tartalmaz, el szerettem volna hozni, de otthon felejtettem, mondjuk úgyse látható nagy távolságból, felbecsülhetetlen értéke van, hiszen egy olyan egész doboznyi gyufát megcsinálni, amiben egyetlen egy radioaktív atom sincsen, hát ez csodával határos, nyilván nem is igaz. Az utolsó legnagyobb tortaszelet, amit eddig kihagytam, az a lakótéri radon gáz okozta sugárterhelés. Ez adja a teljes sugárdózisunk 40%-át körülbelül. Természetesen ez nagyon sok mindentől függ, hol van a lakóterünk, ha emeleten, akkor ez lényegesen kisebb, ha egy földszintes házban lakunk, akkor esetleg még nagyobb is lehet. Miért ilyen jelentős ez? Pont azért, amit az előbb említettem, hogy a radon az egy alfa bomló radioaktív izotóp, és bizony, mi, minthogy gáz halmazállapotú, ezért belélegezhetjük, és az alfa sugárzás belülről éri a testünket, és ahogy az előbb említettem, ez bizony belülről az alfa sugárzás az veszélyesebb, nagyobb kockázatot rejt. Most mindenki kérdezheti, hogy nem erre vett jegyet, hát mikor beszélek már végre az atomenergiáról, és az abból származó sugárdózisunkról, vagy sugárterhelésünkről. Az atomenergia azért nem szerepel ezen az ábrán, mert nem lehetett volna látni azt a vékony csíkot, ami az ő összetevője. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy ezt az orvosi alkalmazás 20%-ot ezt nagyító alá veszem a következő ábrán, és felbontom kisebb részeire, tehát ez az a 20%, ami az előző ábrán látható volt, és ebben ez a parányi 2% az, ami valamilyen módon az atomokhoz kapcsolódik abban az értelemben, hogy atomfegyverekhez, vagy a Csernobili atomerőmű balesethez, és azon itt látható ez a nagyon vékony kis csík, amely a hagyományosan jól működő atomerőművökből származó, illetve a nukleáris üzemanyag ciklusból származó sugárterhelésünket adja. Látható, hogy ez még ebben a nagyításban is nagyon-nagyon kicsi összetevő. Ahhoz, hogy ezt a sugárterhelést valami módon egy kicsit szakmaiban jellemezhessem, ahhoz természetesen számok kellenek, a számokhoz pedig fizikai mennyiségek és mértékegységek. Ez lesz majd a dózis, amelynek három főbb ismert típusát fogom elmondani gyorsan. Az elnyelt dózis az egy fizikai mérőszám, mi inkább egy ennél egy kicsit a biológiai hatásra figyelő definíciót, illetve mennyiséget fogunk a következőkben figyelni. Ez az egyenérték dózis, már a sugárzás típus biológiai veszélyességét is magában hordozza, de még jobb lesz nekünk, és én a továbbiakban minden értéket, amit mondok, effektív dózisban fogom mondani, ami már az egyes szöveteink, szerveinknek a sugárérzékenységét is magában hordozza. A mértékegység ott szerepel szögletes zárójelben, szívert, ez egy meglehetősen nagy egység, ezt azzal szeretném illusztrálni, hogy egy teljes év alatt egy átlag magyar ember körülbelül 3,5 millisievert dózist, ugye effektív dózist kap, ami a millisievert az azt jelenti, hogy a sievertnek csak az ezred részéről beszélünk. A következő táblázatban, illetve felsorolásban szeretnék bemutatni néhány jellemző dózist. Ugye láttuk, hogy egy év alatt ennyit kapunk, hát még egy-két számot azért megmutatnék. Egy mellkas átvilágításra én azt írtam, hogy 1-2 millisievert, elképzelhető, hogy ez aránylag régi ez az adat, amikor még nem voltak modernebbek a röntgengépek. Manapság véljük, hogy ennél már kevesebb egy-egy mellkas átvilágítás. Az átlag háttér sugárzás az körülbelül 2,5 millisievert, de bizony a Föld nagyon sok területe ennél sokkal magasabb háttérsugárzással bír. Elég egy pár Irán, Brazília, nagyon sok olyan területet találtak már, ahol bizony 10-20 vagy akár 50 millisievert az átlagos háttérsugárzás évente. Vannak már ennél nagyobb, minimum 100 millisievert elérő dózisok, amelyeknek már lesz valamilyen késő, vagy lehet, ugye, valamilyen későbbi egészségi hatása, ezeket sztohasztikus vagy valószínűségi hatásoknak hívjuk, illetve még nagyobb dózistartományban 500, és már-már az 1 sievert, ugye az 1000 millisievert tartományban, már determinisztikus hatásokról is beszélhetünk, amelyek elkerülhetetlenül azonnal jelentkeznek és egészségi hatást gyakorolnak ránk. Ezeket azért emeltem ki pirossal, mert a következő két szlájdon ezekről fogok egy picit részletesebben beszélni. Van az úgynevezett félhalálos dózis, talán egyre kevesebbet emlegetik, mert talán félreérthető, nem arról van szó, hogy ettől félig meghal az ember, hanem arról van szó, hogy ha nagy statisztikákat vennénk, akkor ekkora dózisnak, ha kitennénk egy ember csoportot, akkor várhatóan a fele ezt nem élné túl, és körülbelül 10 sievert, ugye 10.000 millisievertnél van az, hogy még az ellátás ellenére is, ha gyorsan érkezik a segítség, ekkora dózis már akkor is halálos lehet. És akkor, ahogy ígértem, egy picit erről a két piros sorról mondanék egy-két szót. A korai, ugye, determinisztikus hatás, ami még egyszer már fél szívert, tehát 500 milliszívert körül nagyságrendben e körül jelentkezik, az napok, hetek után sugár betegséget, ugye a megjelenése, a hatás maga az valami fajta betegség, így jelentkezik. Ez a dózis hatás görbe, ez érdemel egy pár magyarázó mondatot. Tehát a viszintes tengelyen, ugye a dózis, a függőleges tengelyen a hatás látható, és két tanulsága van az ábrának, hogy mindenképp kell egy küszöbb dózis, tehát ez tényleg csak elég nagy dózis tartomány után fog jelentkezni ez a bizonyos sugárbetegség. Még egyszer ugye a számok, emlékezzünk vissza, hogy azért egy átlag magyar évente 3,5 millisievertet kap, tehát nem véletlenül nem szoktunk minden második szembe jövő emberen sugárbetegség tüneteket észlelni. És a másik, amit érdemes megjegyezni, hogy a dózis növekedtével azért ez a hatás is nő, nyilván egyre súlyosabb a betegség, a megjelenő betegség, minél nagyobb volt a megkapott dózis. A másik, az ennél kisebb dózis tartományban pirossal kihúzott soron volt, ez a bizonyos sztohasztikus vagy valószínűségi hatás, ami nem következő nap, nem következő héten, hanem hosszú évek múltán jelentkezhet. Itt nagyon fontos ugye ez a feltételes mód, mert semmi bizonyíték nincs rá, és semmi biztosíték nincs rá, hogy ez jelentkezni fog, vagy nem fog. Azért el kell mondanom, hogy ez is a 100-200 millisievert nagyságrendű dózisok tartományában jelenthető ki. Ezek ugyanaz a dózis van a viszintes tengelyen, most nem hatás, hanem értelemszerűen a kockázat fog szerepelni a függőleges tengelyen, hiszen nem egyértelmű, hogy rossz hatása lesz, hanem csak a hatásnak, a rákbetegségnek, a hosszú távú rákbetegség kialakulásának a kockázatát emeli meg. Ezek a fekete keresztek, azon túl, hogy fekete keresztek, azon túl még azt is mondhatnám, hogy ezek bizonyos mérési adatok. Hát ilyen nagy dózis tartományban, ugye a több száz millisievertes dózis tartományban azért főleg az atombombák utóhatásainál lehetett ilyen mérési pontokat fölvenni. Azt lehet látni, hogyha ezeken a fekete X-eken keresztül egy körülbelül egyenes lehet fektetni, és ez az egyenes lesz egy nagyon általánosan elterjedt dózis kockázat hatás modell, amit LNT modellként szoktak emlegetni. Ez a lineáris, küszöbb dózis nélküli kockázatbecslésnek a legfőbb vezérfonala. Ez gyakorlatilag azt mondja, hogy kétszer-háromszor nagyobb dózis, kétszer-háromszor nagyobb kockázatot jelent. Én nem véletlenül nem húztam ezt a piros vonalat el egészen a nulláig, ahogy bizonyára mindenki számára logikusnak tűnne, hogy nyilván a nulla dózis az nulla kockázatnak felel meg, mert arra vonatkozóan viszont nem nagyon vannak itt mérési adatok, vagy ha vannak, akkor egyre nő a bizonytalanságuk. És ezzel a nagyon kis dózisok tartományával kapcsolatban egy következő diával szeretnék részletesebben foglalkozni. Tehát a kis dózisok kockázatának létezik ennél az egyenes befejezésénél egy másik teóriája is, sok másik teóriája létezik. Ezek közül egyet emelek ki, ennek az a neve, hogy hormézis. Ez valami olyasmit jelent, hogy a kis dózisban megkapott sugárzás az nem, hogy nem emeli a kockázatot, hanem kifejezetten valami fajta védő hatásként működik. Tehát van valami ilyen J-görbe vagy U-görbe-szerű görbület azon az egyenesen, amit az előző ábrán várhattunk volna, hogy esetleg végig be lehet húzni az origóba. Mi lehet ennek az oka? Azt gondolom, hogy ez a kijelentés sokakat meglephet, aki még erről nem hallott, hogy van olyan sugárzás, ami egészséges, van olyan sugárzás, ami nem, hogy nem kockázatos, hanem csökkenti a későbbi rákbetegség kialakulásának a kockázatát. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok ilyen vizsgálat és ilyen kutatás folyt, ami ezt látszik igazolni. Ezek közül nagyon sok állatkísérlet, illetve genetikai vizsgálatok is. Hiszen, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor azért világos, hogy az emberi szervezet például egy nagyon bonyolult szervezet, és nem ilyen egyszerű lineáris összefüggés szerint reagál a környezet hatásaira, hanem például úgy, hogy ez a bizonyos kis dózis tartomány, amely mondjuk ezen az ábrán itt látható, az állandó, ám de visszafogott sugártámadásokkal a szervezet immunrendszerét aktiválja, és ez az aktivált immunrendszer képes lesz esetleg más jellegű ilyen támadások kivédésére is. Ez lehet az egyik magyarázata, vagy a legfőbb magyarázata ennek az elméletnek. Vannak természetesen analógiák, amivel ezt a fajta elméletet egy kicsit alá szokták támasztani. Gondolom mindenki szeret egy picit napozni, de azt pontosan tudja, hogy a déli napra nyáron sokat kifeküdni igencsak egészségtelen, tehát egy kis dózisban serkenti az ellenálló rendszert, és immunizál, és egészséges, de természetesen a sok napfény már káros. A védőoltás ugye ez a legegyszerűbb analógia, amikor a legyengített vírusokat beadják a szervezetünkbe, és a szervezet megtanul ellene védekezni, hogy amikor majd jön az igazi, akkor az se legyen probléma. Hát a vitaminokkal kapcsolatban szintén itt van az utolsóról, meg talán nem mernék beszélni most, nem tudom ugyanakkor összetételét a hallgatóságnak, de azért az alkoholt mégse reklámoznám, bár ha már itt tartunk, és akkor mégis beszélek róla, sokan azt mondják, hogy egy pohár vörösbor az egészséges. Már nem egymás után egy pohár, hanem naponta egy pohár. Azt hiszem az utolsó diájához értünk az előadásomnak. Talán mindenki végig tudta követni azt a logikát, amit igyekeztem, amely mentén igyekeztem felfűzni a mondani valómat, hogy az ember által érzékelhető sugárzások, ugye az a látható fény, illetve a hősugárzásra borzasztó nagy szükségünk van. Elérkeztünk az utolsó diáig, és fölteszem a kérdést, hogy miért nem alakult ki az evolúció során az embereknek érzékszervük az ionizáló, a radioaktivitásból származó sugárzások érzékelésére. Az első adalék ahhoz, hogy erre választ nyerjünk, az, hogy amikor körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőtt az élet útjára indult a Földön, akkor a háttérsugárzás 3-5-szer nagyobb volt, mint a mai. Tehát egy lényegesen emeltebb sugárzási szinten született az élet. Hát egyesek azt is megkockáztatják, hogy ebben is van némi összefüggés, hogy az élet létrejöttében is szerepet játszott a nagyobb sugárzás. Egy biztos, hogy az élet ahhoz alkalmazkodva fejlődött ki. A másik érdekes adat, hogy az emlősök minden sejtjét évente körülbelül 70 millió, ez egy nagyon nagy szám, évente 70 millió spontán DNS károsodás éri. Ezt azért említem itt, mert ugye azért a rákbetegségnek is tudjuk, hogy valami fajta DNS károsodás állhat a hátterében. Nézzük meg a következő mondatban azt, hogy ezek közül, ebből a 70 millióból évente csupán néhány származik a háttérsugárzásból, vagyis a minket érő sugárzásokból. Azért el tudjuk képzelni, hogy ha ezt a 70 millióra a szervezet fel van készülve, és javító mechanizmusok sokassága, meg egyéb trükkös eljárásokkal kivédjük, és túléljük ezt az évi 70 millió károsodást, akkor aránylag kicsi a valószínűsége, hogy abból a 70 millióból pont az az 1-2 lesz az, amivel problémánk van. Azt is elmondhatjuk tehát, hogy az embereket érő háttérsugárzásbólnak az átlagos dózis teljesítményének csak a több milliószorosa járhat halálos következményekkel. És itt utalnék vissza egy picit a jégkockák között fürdő úriember és a forró vízbe merítendő kezünkkel kapcsolatban, hogy ugye ott pár 100-10-20%-os eltérések már nagyon komoly egészségi kockázatot jelentettek. És bizony azok az eltérések a földi körülmények között elő is fordulnak. A milliószoros sugárzási szint az viszont nem szokott előfordulni, és egy óriási különbség, ez lehet valószínűleg az oka, hogy az élőlényeknek és így a nagyon jól felépített embereknek sincs szüksége olyan érzékszervre, ami az ionizáló sugárzásokat detektálná. Azt gondolom, hogy viszont erre utaló ismeretekre mindannyiunknak szüksége van. Köszönöm szépen a figyelmet.